A hívők 15. helyzete az, hogy többé nem a sötétség királyságának része, hanem Isten királyságáé. 2 Péter 1.11 szerint ennek a helyzetnek két gyakorlati velejárója van. Az első velejárót Kolossi 1.13-ban találjuk, amely szerint az Isten királyságába történő átmenet eredménye az, hogy a hívő kiszabadult a sötétség hatalmából, a sötétség erőinek nincs törvényes hatalmuk többé a hívő fölött. Másodszor az Isten királyságába történő átmenet az alap arra, hogy a hívő folyamatosan rendben járjon abban az életstílusban, amit a Biblia parancsol. A 16. helyzet inkább a zsidó hívőkre igaz, mint a pogány hívőkre 1 Péter 2.9 szerint. Emlékezzünk el arra, hogy Péter nem a gyülekezet egészének írt, hanem kifejezetten a zsidó hívőknek. A gyülekezet nem választott nemzetség, hanem mindenféle etnikum emberek csoportja. A gyülekezet nem szent nemzet, mindenféle nemzetiségű emberekből áll. A gyülekezet nem megtartásra való egyedi nép, hanem mindenféle nemzetből, törzsből és nyelv. Áll. Tartsuk emlékezetünkben, hogy Péter kifejezetten zsidó hívőknek írt. Ez a különleges helyzet azt jelenti, hogy a zsidó hívők a választott nemzetség, a szent nemzet és a megtartásra való nép. Péter a szöveg összefüggés szerint arra mutat rá, hogy bár Izrael nemzete egészében elbukott 2 Mózes 19-ben szereplő elhívásának betöltésében, Izrael maradéka a nemzeten belül zsidó hívők, akiket Isten Izraelje néven ismerünk, betöltötte elhívását. Ők tehát a választott nemzetség, a szent nemzet és a megtartásra való nép. Alkalmazás tekintetében pedig ennek a helyzetnek a célja az, hogy a hívők jó cselekedeteket cselekedjenek. A 17. helyzet az, hogy a hívő állampolgársága most már a mennyben van. Mennyei állampolgárság gyakorlati alkalmazása az, hogy ennek eredményeként a hívőnek mennyei dolgokon kellene gondolkodnia, nem földieken. A hívő ezen a földön vándor, csupán idegen, külföldi lakos egyszerűen csak áthalad ezen a földön. A hívőnek rendelkezésére áll minden lehető bátorítás, amire a hívőnek szüksége van ahhoz, hogy részt vegyen azokban a dolgokban a világban, amelyekben a hívőknek részt kell venniük. Az embernek emlékeznie kell arra, hogy az amerikai, kanadai, belga vagy német állampolgárságnál fontosabb, hogy a hívők mindannyian is együttesen mennyei állampolgárok. A 18. helyzet az, hogy a hívő most már Isten háztartásának a tagja, része Isten épületének. A 19. helyzet az örökbefogadás. A hívő Isten gyermekeként lett örökbefogadva. Az örökbefogadás előnye az, hogy még a természetes gyerekek azért vannak a családban, mert beleszülettek abba, az örökbefogadott gyereket pedig egy döntés miatt szeretik. Isten örökbefogadott gyermekének lenni azt jelenti, hogy Isten úgy döntött, minden egyes hívőt szeret. A 20. helyzet az előző helyzet következménye. Mivel a hívőt örökbe fogadták, most már Isten gyermeke. Ennek a helyzetnek 4 szempontja van. Először is azt jelenti, hogy a hívőt nemzették. Az Isten gyermeke pozíció második szempontja az, hogy a hívőket, akik egykor holtak voltak a vétkeikben és bűneikben, Isten megelevenítette, élővé tette. Többé már nem halottak lelkileg és megelevenedtek, hogy Isten gyermekei legyenek. Lelkileg élővé váltak. Az Isten gyermeke pozíció harmadik szempontja az, hogy a hívők most már Isten fiai. A fiak zsidó jelentése nyilvánvalóan követők, csak úgy, ahogyan a Pnai Brit jelentése a szövetség fiai vagy a szövetség követői. A hívők Isten gyermekei lettek, s így Isten fiai, Isten követői. Az Isten gyermekévé válás negyedik szempontja az, hogy a hívő már új teremtés vagy új teremtmény, a hívő újonnan lett teremtve, hogy Isten gyermekévé váljon. A 21. helyzet az, hogy a hívők a szentek közösségének részesei. Ennek a helyzetnek a gyakorlati alkalmazása az, hogy a hívők közötti, egység alapja. A hívők egységben lehetnek, mert mindannyian a szentek közösségének részesei. A 22. helyzet az, hogy a hívő nem csupán a világ világossága, hanem a világosság az Úrban, Efézus 5.8 szerint. A hívők a világosság gyermeke is, mivel a világosság gyermekei világosságban kell járniuk. Itt is az a helyzet, hogy a hívő gyakorlatának idomulnia kell a helyzetéhez. A hívők helyzetileg a világosság gyermekei, ezért gyakorlatilag a világosságban kellene járniuk. Ennek a helyzetnek az alkalmazása 1 Tesszalonika 5.4.9-ben található. De ti atyám fiai nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lephetne meg titeket. Ti mindnyáján világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, s akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába. És isakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Pál itt azt az alkalmazást fejti ki, hogy mivel a hívők a világosság és a nappal gyermekei, és mivel a nagy nyomorúság az Úr napja, vagy a harag napja a 9. versben, a sötétség ideje, és a gyülekezeti szenteknek soha nem kell átélniük a nagy nyomorúságot. Egyike a számos oknak, amiért a gyülekezet nem megy át a nagy nyomorúságon, az, hogy a nagy nyomorúság a sötétség ideje, de a hívők a világosság gyermekei, mivel ők helyzetileg a világosság az Úrban, nem esnek át a nagy nyomorúságon. A 23. helyzet az, hogy a hívő most már rendelkezik bizonyos mennyei kapcsolatokkal. Ennek a helyzetnek 7 szempontja van. Először is azt jelenti, hogy a hívő társa az életben a messiás. A messiás a hívőn keresztül élheti az életét, bár a hívő felelős azért, ahogyan az életét éli. A második szempont az, hogy a hívő társa messiással helyzetileg. Mennyei kapcsolatok harmadik szempontja az, hogy a hívő társa messiásnak a szolgálatban is együtt szolgál vele, szolgaként. Negyedszer azt jelenti, hogy a hívő részt vállal a messiással az ő szenvedéseiben. Ő szenvedett, és a hívő is szenvedni fog. A szenvedés nem feltétlenül a lelkiség hiányának a jele, épp ellenkezőleg pont az igaz lelkiség jele lehet. Az 5. szempont az, hogy a hívő a messiás társa az imában. A hívő imádkozik, a messiás pedig vele és érte imádkozik. Ez az egyik oka annak, hogy a hívőnek Jesua nevében kell imádkoznia. A 6. szempont az, hogy a hívő társa jegyességben. A messiás a vőlegény és a hívők a mennyasszony. 7. a hívő a messiás társa az eljövetelének várásában. A 24. helyzet az, hogy Kolossi 2.10 szerint a hívő teljes a messiásban. Ez azt jelenti, hogy a hívő teljessé tétetett. A hívő teljesül benne, bár gyakorlatilag számos dolog hiányozhat még az életéből. Ám a hívő helyzete miatt mégis teljes. A 25. helyzetben a hívőnek nem kell a lelki áldások után sóvárognia. Nem kell késlekednie vagy várni a lelki áldásokra, nem kell kiimádkozni a lelki áldását. Már rendelkezik minden lelki áldással. Csak az a kérdés, hogy hogyan és mikor élvezze ezeket a lelki áldásokat, mikor alkalmazza és mikor ne alkalmazza őket. A 26. helyzet az, hogy a hívő ajándék Istentől, az atyától, Istennek a fiúnak. Ennek a helyzetnek a fő alkalmazása az örök biztonság biztosítéka. Mivel a hívő ajándék Istentől, az atyától, Istennek a fiúnak nem lehet kiragadni sem az atya, sem a fiú kezéből. A 27. helyzet az, hogy a hívőt a messiásra hagyományozták, és ezért Efézus 1.8 szerint a hívő a messiás öröksége. Jesu örökölte a hívőt, emiatt a hívő a messiás sajátságos magán és egyéni tulajdona. A 28. helyzet az, hogy a hívők nem csupán örökség, hanem örökösök is, örökös társai a messiásnak. Ez azt jelenti, hogy a hívők egy napon megkapják az örökségüket. Ebben az örökségben benne foglaltatik a feltámadás test és a messiási királyságban elfoglalt helyzet. A hívő örökölni fog a messiási királyságban. A 29. helyzet kijelenti, hogy a hívők megszabadultak a törvénytől. Míg ez egy bizonyos értelemben minden hívőre vonatkozik, különösen igaz a zsidó hívőkre, egyszerűen azért, mert a pogány hívők sohasem álltak a mózesi törvény alatt. Csak is a zsidók voltak a mózesi törvény alatt, tehát különösen a messiás testében lévő zsidó hívők szabadultak meg a törvénytől. Helyzetileg a zsidó hívő megszabadult a törvénytől. A 30. helyzet az, hogy a hívő embere a bűnös természete megítéltetett, ezért már képes új járásba járni, és erre fel is hívják. Ennek a helyzetnek a gyakorlati alkalmazása az, hogy megadja a hatalmat az új életben járás Róma 6.1.11 és Galácia 2.20 szerint. Amikor azt mondjuk, hogy az óember megítéltetett, ezzel azt is tanítjuk, hogy a hívő óembere megfeszítetett a messiással. Ezért a régi természetnek, a bűnös természetnek vagy az óembernek többé nincs semmilyen köteléke, semmilyen törvényes tekintélye a hívő fölött. A hívő többé nem köteles a régi bűnös természetnek engedelmeskedni, ezért hatalmába van az új életbe járni. Ez a helyzet a hívőt új járásra hívja el.